Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Sokan családtagként, barátként, vagy akár gyermekként tekintenek kutyájukra, de vajon tényleg hasonlít ezekre az emberi kapcsolatokra a kutya-gazda viszony? Az ELTE etológiai tanszék kutatói arra vállalkoztak, hogy feltárják pontosan, milyen szerepet töltenek be a kutyák az emberi szociális hálóban. Itt van velünk Turcsán Borbála, az ELTE etológiai tanszék tudományos munkatársa. Kedi, csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Miért fontos, hogy megtudjuk, melyik kapcsolatunkra hasonlít legjobban a kutyánkkal kialakított viszony?
Hát elsősorban azért, mert a kutya-gazda kapcsolat egy egészen speciális kapcsolat az emberi szociális hálóban. Az egyetlen olyan kapcsolat szinte, amikor egy másik fajt hoztunk be az életünkbe, hoztunk be a társadalmunkba, hoztunk be a családunkba. De valójában a helyzet az, hogy nem nagyon tudjuk, hogy pontosan milyen szerepet tölt be az életünkben a kutya. Ugye korábbi kutatásokban tipikusan azt úgy szokták felmérni a kutya-gazda kapcsolat mienségét, hogy egyszerűen megkérdezik a gazdát, hogy körülbelül ön szerint milyen szerepet tölt be a kutya, és akkor a gazdának lehetősége van választani olyan kategóriák közül, mint mondjuk a családtag, gyerek, munkatárs, vagy barát, vagy sporttárs, vagy csak háziállat, de nem nagyon tudjuk, hogy ezek a diszkrét kategóriák lényegében mit takarnak. Tehát tulajdonképpen milyen szerepet tölt be az életünkben a kutya, és erre vállalkoztunk, hogy akkor ezt részletesebben felmérjük.
A tájékoztatójukban szerepel, hogy a kutatás során 13 kapcsolat jellemző mentén hasonlították össze a gazda-kutya kapcsolatot 4 emberi kapcsolattal. Megtenné, hogy ezt kibontja, hogy ezt részletezi, hogy mi ez a 13 kapcsolat jellemző, illetve mi ez a 4 emberi kapcsolat?
A 4 emberi kapcsolatunk az ugye a gyermekkel való kapcsolat, a romantikus partnerrel, tehát a férjünkkel, hosszú távú feleségünkkel, élettársunkkal való kapcsolatot jelentette, a legjobb barátunkkal való kapcsolat, illetve a legközelebbi, hát lényegében legközelebbi vérrokon, ami nem a gyermek, tehát szüleink, testvéreink, nagyszüleink, unokatestvéreink, ezek közül kellett kiválasztani a résztvevőknek azt, akikkel úgy érzik, hogy a legközelebbi a kapcsolatuk, és akkor az ő irányába is ki kellett tölteni ezt a kérdőívet. Tehát a gazdák lényegében 5 különböző kérdőívet töltöttek ki, pontosabban ugyanazt a kérdőívet töltötték ki, csak 5 partner szerint. Igaz, hogy nem volt kötelező, hogy a résztvevőknek mind az 5 partnerük meglegyen. Annyi volt a feltétel, hogy kutyájuk legyen, de azért a többségnek legalább legjobb barátja, legalább romantikus partner az volt. A 13 kapcsolati skálát pedig hát úgy kell elképzelni, olyanok voltak benne, mint mondjuk, hogy az illető partner milyen jó társaságot nyújt, mennyire intim közöttük a viszony, mennyire érzi, hogy az illető szereti önt, mennyire érzi ön, hogy szereti az illetőt, mennyire megbízhatónak tartja ezt a kapcsolatot, tehát mennyire biztos abban, hogy bármi is történik, a kapcsolatok fennmarad. És ugye emellett ott voltak a negatív jelzők is, mennyire bosszantják egymást az illetővel, milyen gyakran beszekednek. És lényegében volt a végén még 2 semleges skála. Az egyik, hogy milyen hatalmi viszonyok jellemzik a kapcsolatot ezzel a partnerrel. Tehát, hogy ki hoz döntéseket, ki szabja meg a kapcsolat mienségét, minőségét az illetővel. A másik pedig, hogy általánosságban mennyire elégedett ezzel a kapcsolattal.
Hány delikvens tudtak végül is tesztelni ezen a téren? Hányan jelentkeztek erre a kutatásra?
Hát a kutatásunkban több mint 700 kutyatartó vett részt, akiknek ezután is nagyon szépen köszönöm a részvételüket. Nélkülük nem lehetett volna ezt megoldani. De ez már egy jelentős szám ahhoz, hogy amilyen elemzéseket tudjunk végezni, azok lényegében megbízhatóak legyenek.
És hogyan történik a jelentkezés? például egy ilyen kutatásra.
De mi esetünkben nekünk van két Facebook csoportunk is, ahol általánosságban könnyű olyan gazdákat toborozni, akik szívesen részt vesznek, de emellett egyéb médiákban, egyéb szociális médiákban is kidakunk egy-egy ilyen hirdetést, hogy lehetséges jelentkezni ilyen vizsgálatokra is, akit érdekel, az megtalál minket.
De ezért nem jár fizetség, ugye, a gazdáknak?
Természetesen nem jár fizetés. Nem azért nem mondom, hogy természetesen, mert hogy nem lennénk rettentő hálás a gazdáknak, hanem mert sok esetben ki van mutatva, hogy az önkéntesen megadott információk, akik tényleg azért jönnek ide, hogy ezeket az információkat megosszák velünk, és tényleg érdekli őket is maga az eredmény, hogy mi jön ki, megbízhatóbb és hát valóságosabbhoz közelít válaszokat adnak, mint akik egyszerűen ebből csak pénzt próbálnak. Vannak ilyen, nem is cégek, de hogy olyan szolgáltatások, akik ezzel foglalkoznak, hogy pénzért keresnek, alanyokat, akik választolnak különböző kérdőívekre, de nagyon sok esetben ott azért a válaszok egy jó 20-25%-át ki kell zárni, mert nagyon úgy tűnik, hogy nem megbízható. A mi esetünkben nagyon alacsony az ilyesminek, de több mint egy 5% alatti azoknak a részvevőknek a száma, akiket ilyen bármilyen okból ki kell zárnunk.
Ismét ebből a tájékoztatóból idéznék, a gazdák szinte teljes kontrollt gyakorolnak a kutyáik felett, ők hozzák meg a döntéseket, ők szabják meg a szabályokat. Ez a kiszolgáltatottság és irányíthatóság valószínűleg hozzájárul ahhoz is, hogy a gazdák nagyon magasra értékelik a kutyájukkal való kapcsolatot, magyarázza Kubinyi Enikő, az ELTE etológiai tanszék vezetője, és az MTA ELTE lendület társállat kutatócsoport vezetője. Vagyis a konfliktusok hiánya a legfontosabb a kutya-gazda kapcsolatban?
Nem feltétlenül, inkább ezt úgy mondanám, hogy a hatalmi viszonyokban való egyenlőtlenség az kapcsolatban van a konfliktusok hiányával. Vagy legalábbis azzal, hogy az résztvevők úgy érzik, hogy alacsony a konfliktusok száma ebben a kapcsolatban. Ugyanis azáltal, hogy az illető bevallottan azt mondja, hogy a kutyagazda kapcsolatban ő irányít, tehát el van tolva hatalmi viszony, igen, ő a főnök ebben a kapcsolatban, ami nem jellemző másik felnőtt emberrel való kapcsolatunkra egyikre sem nagyon. Azok közül persze, akiket vizsgáltunk ebben a kutatásban, tehát sem a legjobb barátunkkal, sem a partnerünkkel, de még a gyermekünkkel szemben sem mondjuk azt igazán, hogy mi vagyunk azért a főnökök, a kutyával szemben viszont a gazdák nyíltan vállalják, hogy bizony ők hozzák az esetek többségében a döntéseket. Viszont ez azt is jelenti, hogy ettől fogva a gazdától függ leginkább az, hogy hogyan alakul ez a viszony. Tehát az állatnak nincs nagyon lehetősége szabotálni ezt a kapcsolatot. Hiszen nincs döntéshelyzetben, nincs nagyon opciója azt, hogy ezt tönkretehesse, ellentétben egymás a többi olyan társas kapcsolatunkkal, ahol egy másik emberi partner lényegében épp annyira felelőssé lehet tenni, ha valami félre megy egy kapcsolatban, a kutyát kevésbé lehet általában ezzel megvádolni, hiszen ugye az ember döntött úgy, hogy ezeket a szabályokat hozza, így tartatja be az állattal, és hogyha valami mégis félre ment, akkor ugye hát ki a felelős, érthetően a gazda. És talán ez is hozzájárul ahhoz, vagy ahhoz, hogy tényleg alacsony a konfliktus szint a kutya-gazda kapcsolatban, vagy pedig ahhoz, hogy a gazdák úgy érzik, hogy alacsony a konfliktus szint a kutya-gazda kapcsolatban.
Hadd kérdezzem meg azt, ami azt hiszem adekvát ennek az érvelésnek a folyamodványaként, hogy mindenről a gazda tehet?
Nem. Személyes véleményt hangzott el ebben a mondatban.
Igen, igen.
Én úgy vélem, hogy bőven nem a gazda tehet mindenről, bár nagyon e felé az irányba tolódik, nagyon sok esetben sajnos tipikusan a szociális médiában a diskurzus, hogy nincs rossz kutya, csak rossz gazda, és hogyha a kutya kiszökik a kertből, az azért van, mert nem foglalkoznak vele, hogy mindig következetesek, mindenki. Ez egy olyan piedeszta, amire nagyon szeretnek az emberek felállni, de valójában sem tökéletes gazda, sem tökéletes kutya nincsen, és mind a két félnek alkalmazkodnia kell egy kapcsolatban, és ha valami félre megy, az könnyen elképzelhető, hogy nem csupán azért van, mert a gazda nem volt tökéletes gazda, és minden ebből a szempontból az ő hibája. Én azt tudom mondani, hogy igen, ott van a rendszerben a kutya is, és ezért mondtam, hogy ez épp olyan kapcsolat szerintem, mint egy másik társas kapcsolatunk, és ennyire azért nem eltolt a hatalmi viszony, mint amennyire az emberek úgy érzik.
Nekem is van kutyám, és a Ligetben szoktam őt sétáltatni, és általános az a nézet, hogyha egy pitbull agresszív, arról a gazda tehet, hogyha egy pitbull visszafogott, és abszolút egy játékos, és nem bánt senkit, arról is a gazda tehet. Ez tényleg így van? Mert hát vannak olyan kutyák, amelyek azért nehezen szelidíthetőek.
Így van, éve. Pontosan nem véletlen, hogy nem Kánel Korzót használnak terápiás kutyának kisgyermekek mellé. Ennek van egy erős genetikája, egy nagyon erős genetikája. A pitbullt tipikusan arra tenyésztették, mint fajta hosszú éveken keresztül, arra volt szelektálva sok-sok generáción keresztül, szó szerint, hogy öljön másik kutyákat. A nevét is onnan kapta, hogy ilyen pitekben, ilyen kvázi vermekben verekedtették másik kutyákkal, és ölették egymást. Ezt nagyon nehéz kinevelni egy állatból. Genetikailag is. Egyértelműen a manapság a fajta szelekció is arra megy el, abba az irányba megy el, hogy hiába volt és van is a kutyának mai napig is gyakorlati funkciója, lényegében azért a legtöbb kutya manapság már valóban családtagként él, társállatként él egy családban, sok esetben gyermekek mellett, de mindenképpen emberek mellett folyamatosan, és ehhez alkalmazkodnia kell azoknak a kutyáknak is, akiket valójában eredetileg arra tenyésztettek, hogy szó szerint öljenek. Tehát egy vaddisznó ölő kutyát, és sokkal több idő átszoktatni arra, hogy beilleszkedjen egy emberi társadalomba, mint mondjuk egy olyan kutyát, akit eleve közeli emberi kommunikációval együtt dolgoztak, tehát például mondjuk egy vizslát vagy egy border collie-t, akik eleve folyamatosan az ember mellett éltek, az ember mellett dolgoztak. Ezeknél a kutyáknál egy pillanat áthállás az, hogy beilleszkedjenek egy családba. Ellentétben azokkal az őrkutyákkal, akiket nem sokáig be se engedtek a házba, hanem ők voltak az udvaron, ők vigyáztak a világot, nem nagyon voltak folyamatosan ember mellett, megoldották a problémájukat maguktól, nekik is át kell állni, és ez bizony időbe telik.
Megint ebből a tájékoztatóból idéznék, azt feltételeztük, hogy akik kevesebb támogatást kapnak az emberektől, inkább a kutyájukra támaszkodnak, de az eredményeink nem ezt igazolták, mondja Újfalusi Dorottya, az ELTE Biológiai Intézetének tudományos munkatársa. Tovább az idézet, a mi mintákban nem tűnt úgy, hogy a kutyákat az emberi kapcsolatok hiányának pótlására használnák az emberek. Erre azt kérdezném, hogy ugye vannak olyanok is, akik az emberi kapcsolataik hiánya miatt tartanak kutyát egyébként.
Így van.
Tehát nincsenek emberi kapcsolataik, és akkor vesznek egy kutyát, vagy örökbe fogadnak egy kutyát, és egyrészt az emberi kapcsolataik is megnyílnak, tehát hogy a kutya segítségével azért sokan tudnak kapcsolatokat teremteni a sétáltató helyeken, és ez egy olyan téma, amire a kutyatartók azok mindig ugranak, tehát a kutyáról való beszélgetés az a kutyatartók számára napi szükségszerűség.
Ez így van, tehát a kutya valóban nagyon sokat segít. Ezt inkább csak azért kellett hozzátennünk ezt az eredményt, mert valóban a logika nem ezt diktálná. A logika és a jelenlegi diskurzus az abban az irányban mutat, hogy az emberek, ahogy folyamatosan ugye sekélyesebbnek el, fogalmazzunk így az emberi kapcsolataink, és ez sajnos egy hosszú távú trend, amit évtizedek óta meg lehet figyelni, hogy egyre kevesebb gyermek születik, pont a szociális médiák behozatalával folyamatosan sekélyesebbnek el a baráti kapcsolataink is, hiszen hirtelen rengeteg barátunk lesz, de kevésbé mély velük a kapcsolatunk, mert valójában ők nem is barátok, hanem kvázi ismerősök, akikkel egy-egy kapcsolatunk van. A kapcsolati hálóink folyamatosan egyszerűsödnek le, hiszen nincsenek olyan barátaink szinte, akik más barátainknak is barátai. Szóval, hogy folyamatosan sekélyesebbnek el a társas kapcsolataink, és nagyon úgy tűnik a trendekből, hogy az emberek ezt a sekélyes kapcsolatokat ezt a kutyával próbálják majd kompenzálni. Ugye itt nagyon felmerült a kérdés.
Próbálják, vagy tudják is kompenzálni?
Tessék?
Az a kérdés, azt mondta, hogy próbálják kompenzálni, és azt kérdezem erre, hogy próbálják, vagy tudják is kompenzálni?
Van, aki tudja. De itt a kérdés az volt, hogy ez valóban kompenzálás, vagy igazából a kutya az oka, egy részben az oka is ennek. Tehát katalizátora lehet annak esetleg, hogy sekélyesednek el a kapcsolataink, hiszen azzal, hogy kutyánk van, nem vagyunk rákényszerítve arra, hogy emberi kapcsolatokat keressünk. Ha a kutya betölti számunkra azt, amit egy emberi kapcsolatnak kell, akkor az ember miért fektetne energiákat abba, hogy egy magasabb rizikófaktorral neki menjen egy emberi kapcsolatnak, amikor ott a kutya alacsony rizikófaktorral, én döntöm el, mi történik, úgyse mehet el, meg ha megadja nekem arra, amire szükségem van, miért kockáztatnék egy emberi kapcsolatot. Az, hogy a kutya ok vagy okozata ennek az egésznek, tehát a kutyával valójában csak kompenzálni próbálunk, és sok esetben sikerül is kompenzálnunk az emberi kapcsolatok hiányát, az egy nagyon jó kérdés egyelőre. Tehát ebben az irányba folytatunk még további kutatásokat. Nehéz megmondani persze, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Részemről azt mondanám, hogy valójában a kutya az nem csinál más, csak egy már meglévő űrt betölt. Tehát akinek nincs más lehetősége, mert bármilyen más okból nincs meg az emberi oldalról kapott megfelelő szociális támogatás, annak ott a kutya. De a kutya önmagában nem járul hozzá ahhoz, hogy az ember emiatt kevésbé keresi az emberi társaságot. De ez ismételtem mondom személyes vélemény, mert lehet, hogy a kutatások pont az ellenkezőit fogják mutatni.
Öntől idézek, a kutyák különböző típusú érzelmi és társas támogatást nyújtanak attól függően, hogy a gazdájuknak mire van szüksége, teszi hozzá Turcsán Borbála, a tanulmány első szerzője. Van, aki főként társaságot és szórakozást keres bennük. Mások megbízhatóságra és érzelmi stabilitásra vágynak, megint mások pedig egyszerűen szeretnének gondoskodni valakiről. A kutyák egyébként rájönnek arra, hogy mire van szüksége a gazdájuknak?
Vagy inkább az emberek rakják be abba a helyzetbe a kutyát, amire szükségük van. Ugye én úgy gondolom, hogy az ember-kutya kapcsolat az egyik legnagyobb előnye minden más humán kapcsolattal szemben az, hogy nem specializált, hogy rettentesen rugalmas. A kutya szinte bármi lehet, amit a gazdája szeretne belőle csinálni. Ugye, amit mi most itt ebben a tanulmányban kimutattunk, az egy átlagos, általános értékelés, de valójában a kutyáknak egy hatalmas előnye, hogy nagyon jól alkalmazkodnak ahhoz, hogy mit akar belőlük csinálni a gazda. Ugye van, aki olyan lényt keres, akiről lehet gondoskodni, akit lehet szeretni, tehát egy szőrös gyerekre van szüksége, és akkor a kutya remekül betölti a szőrös gyerek szerepét, de nem feltétele, nincs szüksége a kutyának arra, hogy szőrös gyerek legyen ahhoz, hogy ő boldog legyen. Ugyanolyan könnyen lehet belőle csinálni egy teljesen hagyományos házőrzőt, és a kutya nagyon boldog abban a szerepben is. Ugyanúgy rengeteg közös tevékenységre ad lehetőséget. Vannak kutyás sportok, kutyás közösségekbe lehet bekapcsolódni, de a kutyának megint csak nincs erre szüksége. És ha a gazdának nem igénye az, hogy folyamatosan a kutyás közösség aktív tagja legyen, hanem ő egy egyszerű, kevés gondoskodást igénylő házgyalatot szeretne, arra is alkalmas a kutya. Igen. Tehát teljesen különböző társas támogatást tudnak nyújtani, és képesek alkalmazkodni ahhoz, hogy a gazda mit akar tőlük, hogy milyen pozícióban kéne elfoglalniuk a helyüket a gazda életében, mert hol van esetleg luk a gazda a szociális hálójában. És szerintem éppen ez a rugalmasságuk az, ami miatt a kutya-gazda kapcsolat nekünk működik nagyon sok ember számára.
Ez a rugalmasság, ez fantasztikus. A Ligetnek a kutyafutatójában járok a kutyámmal, és ott van egy vaklány, aki a vakvezető kutyájával jár oda, azt úgy hívják, hogy Ruta, egy labrador, fekete lány labrador, és egészen elképesztő, amikor megjelenik ott a futtatóba, és egy csomó kutya van ott, akik várják őt, mert ismerik, akkor úgy viselkedik ez a kutya, mint egy ilyen gyerek, és rohangászik, labda után megy, mindenkivel szeret játszani, nagyon kedves kutyáról van szó, és abban a pillanatban, amikor rákerül a hám, vagyis a vakvezető hám, akkor hirtelen munkakutyává válik abban a másodpercben. Hogy ez hogy tudja egy kutya egyáltalán megcsinálni? Ez egészen elképesztő. Tátott szájon nézzük ezt a kutyát.
Valahol épp úgy, hogy az emberekben is benne van az a fajta profizmus, hogy tegyük akár fel akár egy versenysportolót, amikor belép az arénába, és bekapcsol a fejében a versenysportoló, akkor ő nem ugyanaz az ember, mint amikor hazamegy a családjához. Ugyancsak be vagyunk a munkahelyünkön, egy kicsit más emberek leszünk, bekapcsol a fejünkben a munkahelyi típusú emberünk, és a kutyák esetében épp olyan nagyon jól működik ez a dolog, hogyha ők munkában vannak, tehát be van kapcsolva a fejükben a munka, akkor munka van. És akkor ők nem rohangálhatnak, akkor ők nem játszanak, akkor ők nem rohannak a macska után, de ha ez ki van kapcsolva, és sok esetben van erre egyébként egy vezényszó is, pont azért, hogy a kutya ki tudja lépni ebből, hogy ne folyamatosan ebben a feszült stresszben, figyelemben kelljen élnie. Sok munkakutyánál megvan ez az elengedő szó, hogy most lehet önmagad. És akkor lehet látni, hogy a kutya kikapcsolva, ugrálva, pattolva rohangál, és teljesen megbolondulva egy borzasztóan aranyos, kedves labrador kiskutya lesz, aki rohangál a pályaudvaron és marhára boldog, és aztán utána elhangzik a munkaszó, és akkor a kutya azonnal megjelenik ott a őr mellett, vigyázba ülve fogja a pórát a szájában, és bekapcsolt a fejében azt, hogy most munka van, és akkor munkaként kell viselkedni.
Egy kutya-gazda kapcsolatban milyen mértékben változik meg a kutya vagy a gazda? Ugye, mert azt szokták mondani, hogy a kutya olyanná válik, mint a gazdája. Kinézetre is.
Nem igazán válik, olyannak választják. Legalábbis a mi kutatásainkban azt tapasztaltuk, hogy idővel nem nagyon változik ez a dolog, hanem az első fél kötőjel egy évvel, hogy is mondjam, lemeccselik egymással ezt a dolgot, utána már nem nagyon változik.
Önnek van kutyája?
Most éppen jelenleg nincsen.
Azt akartam kérdeni, milyen vele a kapcsolata, és...
Most
tudom, hát ha nincs kutyája, akkor nincs vele kapcsolata is, a nem létező kutyával. De a tanulmányban nincs szó a kutya fajtákról. Hogy ezek a megállapítások, amik szerepelnek benne, ezek minden kutyára igazak?
Tulajdonképpen igen, ezek általánosan igazak, és azért sem raktuk bele a kutatásba a fajtákat, nem csupán azért, mert rengeteg fajta van, hanem mert korábbi kutatásaink, saját kutatásaink alapján is nagyon úgy tűnik, hogy nincs olyan kutyafajta, aki kvázi ugye az ideális kutyafajta lenne. Teljesen széles skálájú igényei vannak a gazdáknak arra, hogy mit, milyen viselkedéseket, milyen különbeli jegyeket, milyen alapvető karakter vonásokat hordozzon egy állat, akit ők szeretnének befogadni, és tulajdonképpen nincs is olyan domináns viselkedés vagy jellemző, amire azt tudnánk mondani, hogy ez általánosan szükséges. A legdominánsabb, ami van, azt a gazdák 30-valahány százaléka jelölte be, mint jó lenne, hogyha az állata mutatná, de ez volt a legtöbb. Tehát teljesen széles skálájú igényei vannak a gazdáknak arra, hogy milyen kutyát szeretnének, ezért épp úgy nincs is értelme azt mondani, hogy akkor vegyük figyelembe, hogy... Hanem ez egy, amit mi vizsgáltunk, az egy általános, konkrétumok nélküli igénybetöltés volt. Ha betöltötte az igényt, amit a gazdának igénye volt, amit a gazdának szüksége volt, akkor a gazda magas pontszámot adott az állatnak. Ha nem töltötte be, akkor alacsony pontszámot, függetlenül attól, hogy milyen mértékű és milyen típusú volt az igény.
Nagyon szépen köszönöm az interjú. Turcsán Borbála, az ELTE etológiai tanszék tudományos munkatársa volt az Utópiában. Nagyon szépen köszönöm az interjút, viszont hallásra.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Utópia.
Faragó Tamás, az etológiai tanszék tudományos munkatársa, több mint 2,5 millió eurót nyert a legrangosabb európai kutatási alapa az ERC kutatócsoport alapítására kiírt konszolidátor pályázatán. A 2024 nyarán induló 5 évre szóló támogatás keretében az emberi nyelv egyik fontos elemét, a vokális tanulás képességének evolúcióját kutatják kutyák bevonásával, ami új és a területen szokatlan modellfajnak számít. Üdvözlöm Faragó Tamást az Utópiában, jó napot kívánok!
Üdvözlöm én is!
Pontosan mit is jelent a vokális tanulás képességének evolúciója?
Hát, ugye onnan kell kezdeni a dolgot, hogy mi is maga az a vokális tanulás. Hogyha egy élőlény, egy egyed képes az amúgy örökölt, genetikailag meghatározott vokális repertoárját külső minták alapján megváltoztatni. Ezt nevezzük vokális tanulásnak, nagyon-nagyon leegyszerűsítve. ennek egy csomó a képessége is van, egy csomó minden szerepet játszhat a kialakulásában. Ez viszonylag komplex dolog. Miközben ugye nekünk embereknek ez abszolút egy magától értetődő valami, hiszen a beszéd használatához alapvető, ugye az egyetfejlődés során gyerekkorunkban sajátítjuk el azokat a beszédhangokat, amiket használunk a kommunikáció során. És ugye ezek abszolút környezetfüggő dolgok, tehát egy más nyelvi környezetben felnővő ember ugye más hangzókat fog tudni elsajátítani gyerekkorában. És ugye ez egy teljesen nyitott folyamat az ember egész élete során, ugye felnőtt korban is tudunk új nyelveket tanulni, új hangokat megtanulni, produkálni, énekelni. Vannak, akik igazán tehetséges hangutánzók.
Elnézést, de az embernél egy időben, tehát 4-5 éves kornál lezárul ez a tanulási képesség, nem?
Hát van egy ilyen érzékeny periódus, amikor ez nagyon könnyen megy, de nem zárul le ez teljesen, tehát meg az ember felnőtt korában is tud olyan hangokat megtanulni, utánozni vagy létrehozni, amit akkor hall először. Tehát ez egy olyan jellegzetesség, különlegesség, ami amúgy az állatvilágban, az emlősök körében legalábbis viszonylag ritka. És nem egy magától értetődő dolog.
Azt írják a cikkben, hogy ami az embernél alapvető képesség, és itt erről beszélt az előbb,
igen,
az a többi emlősnél ritka, eddig csupán a cettek, fókák, denevérek és elefántok esetében írtak le hangutánzó képességeket. Írják ebben a tanulmányban. Mi a helyzet akkor a mátyásmadárral, a papagájokkal, a hollóval, a beóval? Ezek mind kiváló hangutánzó képességű madarak.
Nem emlősök. Tehát itt ugye az egy izgalmas dolog, hogy a madaraknál, az énekes madaraknál, ugye ez egy elég alapvető képesség megint csak. Pont az emlősök körében ez elég ritka. Főleg a teljes legkomplexebb formájában, ahogy az embernél is megjelenik, ami így a hangutánzás maga. Ezt nagyon kevés esetben írták le eddig emlősöknél. És a legtöbb fajnál ezek általában fogságban tartott állatoknál leírt esetek, ahol például a kölyök korától fogva emberek nevelték az adott egyedet, és a gondozó vette észre például, hogy olyan, mintha ilyen beszéd hangokat produkálna az állat. Például egy elefánt esetében egy olyan esetet írtak le, ahol igazából az ormányát a saját szájába dugva tudta formálni azokat a hangokat, amik ilyen beszédszerű hangok, és a gondozónak a hangjára emlékeztetett.
És a főemlősöknél ilyen nem volt? A csimpánzoknál, a gorilláknál?
Igazából csak, ha van is szerepe a vokális tanulásnak, ez csak nagyon-nagyon egyszerű formában. Ugye az előző század közepén voltak erre irányuló kísérletek, hogy próbáltak csimpánzokat beszélni, tanítani. És mint egy embergyerek úgy nevelték a csimpánzt, és nagyon hosszú évek, iszonyú nehézkes és hosszú tréningezés során sikerült egy ilyen egyszótagos szónak a formálására megtanítani. Aha. Ami egy csésze, angolul cup, ami egy viszonylag egyszerű szájtartást és mozgást igénylő hangadás.
Mert hogy a főemlősök közül a csimpánzók, illetve a gorillák rendelkeznek olyan hang előállító készségekkel, mint az ember?
Alapvetően anatómiailag igen. A legújabb kutatások szerint még a rézusz makákóknak a hangképző szerve is amúgy alkalmasak lennének arra, hogy beszédszerű hangokat produkáljanak, viszont valószínűleg az agyi apparátus, a beidegzés és az idegrendszeri kontroll az, ami kevésbé van meg, vagy nem olyan formában van meg, mint ahogy az embernél.
Mert a kutyák, ha akarnának, se tudnának beszélni, mert hogy az ő szájuk az nem alkalmas olyan szavak kimondására, mint amilyen az ember.
Ez így van, és itt igazából nem is ez a célja, hogy akár beszélni tanítsunk.
Vagy egy pillanat, felolvasom a cikkből azt, ami erre vonatkozik, erre a részre már, mint ahol éppen most tartunk az interjúban. A K9 Vok Learn névre keresztelt projektben a kutyákat, mint új modellfajt fogják vizsgálni, hiszen a háziasítás és később a fajta szelekció során az emberi környezetben olyan az emberhez hasonló pozitív szelekciónak voltak kitéve, mint a megnövekedett szociális tolerancia és kooperativitásra való hajlam, amik az emberben kulcs szerepet játszhattak a vokális tanulás megjelenésében. Feltételezések szerint ezek a hatások a kutyáknál is utat nyithattak a vokális tanulás egyes részképességeinek megjelenéséhez. Ezt kifejteni bővebben? Tehát a vokális tanulás egyes részképességeinek megjelenésére mi utal a kutyáknál?
Tehát maga az, hogy itt részképességekről beszélünk, ez igazából azt jelenti, hogy egy csomó olyan kognitív folyamat együttjátéka szükséges a vokális tanuláshoz, aminek egyes elemei különböző fajoknál azért megtalálhatók. Tehát itt például gondolok arra, hogy milyen szintű akár akaratlagos kontrollja van az állatnak a hangadások fölött, vagy például, hogy képes-e időben szinkronizálni a hangadásait másokkal.
Ez mit jelent, hogy tudja szinkronizálni a hangadásait másokkal? Tehát reagál más kutyák ugatására megfelelő ritmusban, vagy hogyan?
Például, igen. Tehát mondjuk, hogyha mondjuk a főemlősök körében gondolkodunk, akkor a gibbonoknál nagyon jellegzetes, hogy a párok azok duetteznek. És ennek a duett során ez nem azt jelenti, hogy ők így ülnek a fa tetején, és mind a kettő külön-külön kiabálja a saját dolgát, hanem az egyiknek a hangadásai, azok hatással vannak a másik hangadásainak az időzítésére.
Tudjuk tehát, már, hogy ezek mit jelentenek, ezek a jelek? Vagy még csak a hangadásoknak a erősségét, illetve a reakcióit tudjuk elemezni?
Hát itt a gibbonok esetében azt lehet tudni, hogy ez így a párnak az összetartását erősíti, tehát ez egy ilyen viselkedési szinkronizáció segít.
De van olyan bennük ezekben az információkban, hogy gyere ide, mert itt finomabb a gyümölcs, mint azon a fán, ahol éppen te vagy?
Nem. Hát ezek inkább ilyen territoriális hangok. Tehát így arra szolgál, hogy a szomszédság az ne jöjjön közelebb lehetőleg.
Világos, tehát akkor ez lényeg információkat nem tartalmaznak ezek a hát úgynevezett hangadások.
Egy csomó információt tartalmazhatnak ezek a hangadások, tehát itt akár egyediséget hordoznak, vagy a testméretről mondanak valamit, ami mondjuk így a úgymond területvédő képességéről is informálhatja a szomszédokat. Tehát attól függetlenül, hogy nem milyen nyelvszerű vagy beszédszerű a hangok ezek, ettől függetlenül nagyon sok információ van kódolva a hangadásokban.
Ismét a cikkből idézek, a következő 5 évben többek között feltérképezzük a kutyák hangrepertoárját és az egyes hangadások egyetfejlődését. Emellett megvizsgáljuk a vokális tanulási képességeiket, különös tekintettel a fajták és fajtacsoportok különbségeire. Olvasni a cikkükben, hiszen, folytatva a cikkből az idézetet, a kutyák vokális tanulási képességeinek mérése egy eddig kevéssé kutatott terület, aminek a tudományos módszertanát is ki kell alakítanunk. Hogyan fogják ezt csinálni? Hány kutyára lesz majd szükségük? Milyen fajtákra, milyen idősekre, stb.?
Hát többféleképpen is szeretnénk adatot gyűjteni. Egyrészt egy nagy része lesz a projektnek, az, amit így úgynevezett citizen science-nek hívnak. Tehát itt igazából a gazdákat fogjuk megkérni, hogy segítsenek nekünk abban, hogy gyűjtsenek hangokat a saját kutyáiktól.
Tehát vegyék föl magnóra magyarul.
Vegyék föl, mindenkinek azért ott van manapság már a mobiltelefon a zsebében, amivel már elég jó hangminőségű felvételeket lehet csinálni, vagy akár videókat, és akkor ilyeneket fogunk például gyűjteni a gazdáktól. És emellett ugye így szeretnénk genetikai információt is összeszedni, amihez DNS mintát lehet majd küldeni, és hát ugye nagy léptékben gondolkodunk, tehát ez egy nemzetközi adatgyűjtés lesz, nem csak magyar, hanem külföldi gazdáknak a részvételére is számítunk, és hát ahhoz, hogy jó és megbízható adatokat tudjunk gyűjteni, ahhoz bizony minden fajtából, amit csak elérünk, azért jócskán felvételnek, meg DNS mintának összegyűlnie. Mert itt azért ilyen több ezres nagyságrendről beszélünk összesen.
Mi a prekoncepciója ennek Tehát mi a prekoncepció ennek a kutatásnak? Tehát mi az, amit beszeretnének bizonyítani, hogyha be lehet bizonyítani, és hogyha nem, hogyha úgy van, ahogy önök gondolják? Gondolom, hogy ezt a pályázatban is kérték számon.
Igen, tehát itt a hipotézis az, ami emberek esetében egy feltételezés, és ugye nem tudjuk direkt vizsgálni az embereknél, hogy az evolúció során hogy szociálisan toleránsabbak lettek az emberek egymással, csoporttársaikkal, az indíthatott olyan nagy folyamatokat, ami hozzájárult ahhoz, hogy a vokális tanulásnak ezek az elemei megerősödjenek, vagy megjelenjenek. Illetve erre rakódhatott rá a kooperációra való készség, ami szintén egy ilyen nagyon erős szelekciós tényezőként tudott működni, és ez erősíthette meg ezt a folyamatot. Erre külön-külön más fajoknál vannak bizonyítékok, hogy ez működhet.
Milyen bizonyítékok?
Úgyhogy azért különleges, mert az ő esetében ez a két folyamat, ez nagyon hasonlóan az emberhez lejátszódott. Illetve a fajtáknak az összehasonlításán keresztül igazából egy ilyen skálán tudjuk ezt vizsgálni. Ugye vannak fajták, amik genetikailag közelebb állnak a farkassal való közösüshöz. Ezzel vannak fajták, amik erősebben voltak arra szelektálva, hogy kooperációra képesek legyenek az emberrel. És így a fajtáknak az összehasonlításán keresztül meg tudjuk azt nézni, hogy ezek a vokális tanulásban szükséges részképességek, ezek együtt mozognak ezeken a skálákon.
Igen, de hát nagyon-nagyon különbözik egymástól a kutyák hangadása, meg az embernek a beszéde, és
ez
a kutyák ugatása az nem tudom, hogyan hozható összhangba az emberi beszéddel.
Hát magával a beszéddel nem is kell, hogy összhangban legyen. Itt ugye csak a tanulási képességre vagyunk kíváncsiak. Tehát például ugye az egy elég elterjedt trükk, amit a gazdák szoktak tanítani, hogy jelre adjon hangot a kutya.
Igen.
Ugye ez önmagában már egy ilyen tanulási képesség, nagyon egyszerű szintű megjelenése. Az, hogy akaratlagosan az érzelmi állapottól függetleníteni tudja az állat a hangadását, és egy jelre képes produkálni hangot. De ennek lehetnek ilyen további lépcsői is, hogy jelre például abba tudja hagyni a hangadást, vagy jelre meg tudja változtatni különböző paramétereit, magasabban ugat például, vagy lassabban ugat. és így tovább.
Te tud olyan esetről, amikor egy kutyát arra próbáltak megtanítani, hogy utánozzon bizonyos szavakat?
Hát így direktben ilyesmiről nem tudok, de fogunk ilyesmi próbálkozásokat csinálni majd a projekt során. Ugye, hogyha az ember felmegy az internetre, ott azért ilyen videókat lehet találni, ahol mondjuk azt mondja, úgymond idézőjelben azt mondja egy kutya, hogy mama, vagy I love you, meg hasonlók. Itt ugye ez kérdés, hogy ténylegesen hogy alakult ki, hogy ez most egy spontán kialakult hangadás, amit a gazda akaratlanul megerősített a közös életük során, mert Cukinak találta, hogy ilyen beszédszerű hangokat produkál a kutyája, és aztán ez így megerősödött a kutyában. Nem arról van szó, hogy a kutya tényleg az érzéseit fejezi ki, és azt mondja, hogy szeretlek. Itt csak arról van szó, hogy ahogy ő mozgatja a száját hangadás közben, az hasonló struktúrájú hangokat hoz létre, mint a beszéd hangok, és ezt aztán a mi agyunk azt beszédnek interpretálja. De ugye itt megint csak nem egy hangutánzásról van szó effektíve, hanem valószínűleg egy hosszabb tanulási folyamatnak a végeredményét lehet látni.
Azt tudjuk már, hogy a kutyák képesek ugatás alapján megismerni ismerős kutyákat?
Erre vannak adataink, igen. Ilyen publikációnk már volt, Pongrácz Péter kollégám csinált ilyen vizsgálatokat, hogy megkülönböztetni, tehát érzékelik a különbséget a különböző egyedeknek az ugatásai között, illetve hát vannak arra utaló jelek, hogy a ismerős-ismeretlen kutya közt is érzékelik a különbséget.
De erre a kutatásra ugye a szótanuló kutyákat fogják kipróbálni, vagy a kutatásban vegyenek részt ezek az úgynevezett szótanuló kutyák, amire szintén van önöknél kutatás?
Nem kifejezetten, teljesen átlagos kutyák.
Mármint, hogy van ilyen kutatás, de nem ilyen kutyákat akarnak erre a kísérletre felhasználni.
Nem szigorúan. Hát mindenképpen azt érdekes lesz, és gondolkodtunk is ilyen irányban, hogy ezeket a kutyákat is bevonni ezekbe a tanulási kísérletekbe. Ugye ott a szótanuló kutyáknál arról van szó, hogy tárgyaknak a nevét képesek nagyon gyorsan és nagy számban megtanulni.
Igen.
De ugye itt ehhez nem párosul egy ilyen produkciós oldali dolog, ami egy teljesen más mechanizmusokat, agyi mechanizmusokat igényel.
Azt írják még, hogy vizsgálataink fontos elemei lesznek a viselkedés tesztek mellett olyan a tanszéken már sikerre használt eljárások is, mint az agyműködés időbeli és térbeli jellegzetességét leíró nem invazív elektroenkefalográfia és a funkcionális mágneses magrezonanciás képalkotás, illetve a viselkedés genetikai módszerek. Lehet erről többet megtudni? Tehát hogyan történnek ezek a vizsgálatok?
Hát igazából ugye nálunk a tanszéken EEG-s vizsgálatok, illetve fMRI vizsgálatok, azok gyakorlatilag azt mondhatom, hogy már hosszú évek óta rutinszerűen folynak. Ez ugye mind a kettő olyan eljárás, amivel betekintést tudunk nyerni abba, hogy hogyan működik az agy az állatban. Az EEG során kis elektródákat, ilyen paszta segítségével lehet felragasztani a fejére a kutyának, tehát itt a szőrön keresztül ér hozzá csak a fejbőrhöz a pasztán át, abszolút fájdalommentes, minimális.
És ehhez nem kell elaltatni.
Eredményezés, ezek ébren lévő kutyák, és például folynak olyan kísérletek, amikor ilyen EEG elektródák vannak a kutya fejére helyezve, és különböző hangokat játszanak vissza nekik, és az erre adott agyi reakciókat lehet megvizsgálni ezen keresztül. Az fMRI az annyiban komplexebb, hogy egy hosszabb tréning előzi meg. Tehát itt egy olyan kutyákkal tudunk dolgozni, akiknek a gazdái vállalják azt, hogy rendszeresen járnak hozzánk a tanszékre, a kísérleteket megelőzően akár fél évi részt vesznek tréningen, ahol a kutyák megtanulják azt, hogy ebben a nagy zajos gépbe csendben mozdulatlanul tudjanak feküdni 6-8 percen keresztül. Uh-huh. És maga az MR készülék, az pedig a mágneses térnek a változásain keresztül tudja vizsgálni azt, hogy az agynak melyik részén látható aktivitás. És itt is például hangokat lehet lejátszani a kutyának, akit éppen vizsgálnak, és a különböző hangokra adott agyi választ lehet összehasonlítani.
Azt írják még, hogy tovább erősítjük a tanszéki bioakusztikai kutatásokat, és új gépi tanulásos módszerek bevonásával is bővítjük a lehetőségeinket. Ez mit jelent még pluszban?
Hát itt arról van szó, a gépi tanulás az abban fog nekünk remélhetőleg segíteni, hogy ha kapunk egy csomó hangfelvételt a világ minden tájáról, az azért iszonyú sok adat, amit fel kell dolgozni. És a tanszéknek már van egy elég terjedelmes akusztikus adatbázis a különböző kutyahangadásokról, és ennek segítségével tanítanánk be algoritmusokat arra, hogy a különböző hangadásokat megkülönböztesse egymástól, tehát így fel tudja címkézni automatikusan, hogy ez most ugatás, nyiszítés, morgás, valami furcsa, bármi más. És így ezeknek a felvételeknek a feldolgozása az sokkal könnyebbé és automatizáltá tud válni remélhetőleg.
Önnek van kutyája?
Van, igen.
Milyen?
Egy keverék. Örökbe fogadtuk.
És mennyire inspirálja önt a kutatásaiban?
Abszolút. Én is tanítgattam arra, hogy erre hangot adjon, illetve hát előszeretettel használja a hangját figyelemfelkeltésre és kommunikációra.
Igen, de hát a kutyák nem tudnak moderálni, tehát ők egy hangon ugatnak, egy kicsit hangosabban is tudnak, de halkan nem tudnak ugatni.
Amúgy de.
Az én kutyám nem tud halkan ugatni, ezért is veszekszek vele.
Láttam már olyan kutyát, ami úgy kvázi suttogva ugatott.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, és sok sikert kívánok a 5 éves kutatásához, mert hogy ez 5 évig fog tartani.
Igen.
Hányan vesznek részt, hány kutató vesz majd részt ebben összesen?
A tervek szerint legalább 4 idősebb kutató, úgymond szenyor kutató, és 6 doktorandusszal terveztünk, hogy ez egy viszonylag nagy kutatócsoport lesz, ugye még egy hallgatók is be tudnak majd csatlakozni.
Sok sikert kívánok, és akkor 5 évre önnek megvan a programja.
Bőven.
Faragó Tamás, köszönöm. Az ELTE etológiai tanszék tudományos munkatársa volt az Utópiában. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.